Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszivetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van. Kisebb része, 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelte el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papíralapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. Új programot indított a kormány, amelynek keretében naponta melegebb ételt biztosítanak a hajléktalan embereknek a következő 3,5 évben, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. 43 szervezet csatlakozott a programhoz, és összesen 98 ételosztási pontot alakítottak ki, így naponta akár 5000 adag élelmet is ki tudnak osztani, ismertette Fülöp Attila. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 milliárd forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos energetikai program legújabb felhívásának tervezetett társadalmi egyeztetése indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást. 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, képészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Amitől forra vér és nyugtalan a szív.
Érzem, hogy tép, és sűvít a szél. Valami furcsa zajjal nagy vihart ígér.
Dörgés, zúgás, szédült forgás. Mert a világ már, az nem csak egy tánc, az benne.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg Gróh János, 2007-ben elhunyt festőművész, művészeti író, a BM Rajz és Forma ismereti tanszékének docense, 1948-ban lezárt tanulmánya Csontváriról, amelyet szerzője hagyatékában talált meg fia, Gróh Gáspár irodalomtörténész. Tisztelettel köszöntöm Gróh Gáspárt, és nagyon örülök, hogy az ön által szerkesztett, édesapja által 1948 körül lezárt tanulmányról beszélhetünk, hiszen egy nagyon szép kiadásban adta ki a Magyar Szemle Alapítvány azokkal a festményekkel illusztrálva, amelyekről az édesapja a tanulmányban írt. engedje meg, hogy azzal kezdjük a beszélgetésünket, hogy miért nem jelenhetett meg 1948-ban ez a tanulmány, ami akkor valószínűleg rendkívül izgalmas lett volna az olvasók számára.
1948-ban volt egy elég komoly vita, cikksorozat vagy elemzéssorozat Csontváriról a Válasz lapjain. A Válasz 48-ban úgymond a papírhiány miatt megszűnt, természetesen ugye egy változóban lévő társadalmi rendszernek arra van papírja, amire akar adni papírt. Hát a kommunista párt nem akart erre adni papírt a továbbiakban, de azt hiszem nem emiatt nem jelent meg édesapám akkori tanulmánya, hiszen akkor ő hozzávetőleg 25 éves volt, abszolút pályakezdő, főiskolai hallgató, Szűnyi növendék volt a képzőművészeti főiskolán, és annyira fölzaklatta, fölpiszkálta a kíváncsiságát a csontvári életmű, hogy úgy érezte, hogy erről kellene írnia, és azt hiszem, hogy különösen fölbosszantotta Bernát Aurélnak, ugye az egyik meghatározó mesternek, no, nem az ő mesterének, anyám mestere, úgy mellesleg megjegyzem. Apámat annak idején azt hiszem igazából Bernát Aurélnak a meglehetősen elzárkózó, érzéketlen hozzáállása bosszantotta föl, mert Bernát az akkori, most gondoljunk el egy kicsit, hogy mikori, nem volt még olyan messze Csontváry halála, hogy az emléke, személyes emléke a közvetlen legendáriumban ne legyen jelen a festői művészettörténeti közbeszédben. Tehát a Bernáti gondolkodást alapvetően az a közkeletű megállapítás határozta meg, hogy Csontváry bolond volt. Hát ez ma teljesen nevetséges, egyrészt Csontváry nem volt bolond, másfelől a különböző pszichés torzulásokat a művészetben egészen máshogy ítéljük meg, mint ezelőtt mondjuk 60-70-80 évvel. A képzőművészeti főiskola attól jött ilyen lázba Csontváry ügyben, hogy valamikor a háború utáni időkben elrejtett, összetekert, kicsit tán sérült, megnedvesedett Csontváry képeket kiakasztották a képzőművészeti főiskola folyosóján. Nem azért, hogy egy kiállítást csináljanak, de mégis az volt. Hát de facto mégiscsak kiállítás lett belőle, noha csak szellőztetni akarták a képeket. És a hallgatók ott sétálgattak a gigantikus Csontváry képek közt, és ez úgy fölzaklatta a helyi közvéleményt, beleértve a főiskola nagy nevű tanárait is. Ketté szakadt a pálya, az egyik félnek az volt a vélemény, hogy ez egy zseni, a másik félnek pedig tulajdonképpen a kávéházi hagyománynak és a művészettörténészek körében való szóbeszédnek megfelelően, hogy ez egy őrült. Ma rég túl vagyunk ezen a problémán. Csontváry természetesen zseni. Aztán lehet arról vitatkozni, hogy kinek mennyire tetszik, meg mennyire nem tetszik. Milyen a művészet történeti jelentősége, de az, hogy van, és hogy ez egy nagy művész, az nem kérdéses. Na most Bernát Aurél ezt nem akarta tudomásul venni. Nem Bernát volt apám mestere, de a kialakult párbeszédben, vitában apám úgy gondolta, hogy ki kell állnia Csontváry mellett, akár egy nagy nevű professzorral szemben is. Így született meg ez az írás.
Ez a tanulmány, amit egy fiatal festőművész hallgató fogalmazott, megírt meg, egy védőbeszéd Csontváry alkotóművészete mellett. Felvillantja életútját, az ember és a természet kapcsolatát Csontváry képein, és egy rendkívül mélyreható elemzést tartalmaz. Mit gondol? Milyen háttérinformációk kellettek ehhez az édesapja számára? Van néhány hivatkozás, idéz a korábbeli írásokból, és kiáll Csontváry tehetség, művészete mellett.
Először is azt kell mondanom, hogy itt én soha nem egy apáról beszélek, hanem kívülről nézem, ha ezt a részét elemzem a dolgainak. Egy művészi pályáját kifutni nem képes művészről van szó. Ugye akkor küszöbön állt az a bizonyos rendszerváltás. Ezt a szót nem szoktuk használni a fordulat évére, de hát 48-49-ben egy egészen drámai fordulat következett be a politikában, a gazdaságban, a művészetek terén is. Diadalra jutott az a kommunista-realista szemlélet, amiről mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak ez egy ezrelékét megkapnám annak, amennyibe a kommunista realizmus kutatása került a magyar állampolgároknak, akkor sokszoros milliárdos lennék. Tehát a sematizmus tökéletesen működött, ebbe semmiképp nem fér bele Csontváry, semmiképpen nem fér bele olyan írás, ami Csontváryt méltatta volna. Elég különös képlet lett ez, mert gyakorlatilag a kommunista párt kiállító helyiségében vagy irodájában volt az első Csontváry kiállítás 45 után. aztán pedig megint csak a pártállam volt az, amelyik dicsekedni akart egy ilyen nagy művésszel, és az ingadozó világban sor került Párizsban egy nagy csontvári kiállításra, amit ugye mindig ez volt a nagy mérce, hogy Picasso mit mondott róla, de hát valaki nem attól lesz jó festő, hogy Picasso jót mond róla, de minden esetre ez jól hangzik. De tényleg megkapta Csontvári ezt az elismerést, a képek miután hazakerültek Párizsból gyakorlatilag eltűntek. Aztán előkerültek, és a brüsszeli VIA kiállításon került sor egy újabb nagy hivatalos kiállításra, ami meglehetősen sikeres volt, de megint egy kicsit eltűntek a Csontvári képek. Aztán a következő nagy kiállítás az 1963-ban volt talán a Szépművészeti Múzeumban, és akkor épp itt járt Hruscsov egy meglehetősen hosszú, több mint egy hetes, talán 10 napos magyarországi látogatáson, mindenütt szemrevételezte, hogy hogy állnak a dolgok. A Szovjetunió kulturális minisztere akkor Hruscsov felesége Nyina Hruscsovna asszony volt, aki sok mindent látott, elvitték a Szépművészeti Múzeumba is, ahol látta, lehet, hogy nem akarták különösen mutogatni, de észrevette Csontvári képeit is, lenyűgözve állt előttük, és azt mondta, hogy Maladjec, ezzel tulajdonképpen jóvá volt hagyva Csontvári művészete a magyar kultúrpolitikában is. Ez úgy mindig eltűnődtem, milyen érdekes, hogy van egy művész, és van egy, azt kell mondanom, hogy egy az orosz kultúrában gyökerező ízlés, és az orosz festői ízlésben azért tulajdonképpen 3-4 dolog, amit mindenképp ki lehet emelni a közízlés tekintve, az egyik, hogy az oroszok mindig szeretik, ami nagy. Minél nagyobb, annál jobb. Szeretik, ami színes. Minél színesebb, annál jobb. Szeretik az, hogyha rá lehet ismerni arra, amit ábrázol, tehát figuratív jellegű vagy természetelvű az ábrázolás, az nagyon jó. Ezek úgy mind együtt voltak Csontvárinál. Tehát a legabszurdabb, hogy ilyen formán a meglehetősen gyönge Csontvári recepció olyan közegben erősödött föl, amelyiktől az egész Csontvári szellem fényévekkel volt távol, de mégis egy furcsa interferencia folytán el tudták ismerni.
Csontváriról 1948-ban ez a tanulmány nem jelenhetett meg. Édesapja mégsem foglalkozott annak megjelentetésével a későbbiekben. Vajon miért?
Azt hiszem, hogy azért, mert nem volt vele elégedett. Pontosabban nem tudta, hogy milyen, nem olvasta újra, nem gondolkozott rajta, más dolgokkal foglalkozott, de egyébként szerintem minden szerző hajlik arra, hogyha van egy fiatalkori műve, ami akkor nem jelent meg, akkor azt úgy félreteszi, és nem foglalkozik azzal, hogy ezt feltétlenül megjelentesse. Tulajdonképpen ezeknek az írói műveket tekintve zsengéknek a publikálása az az utókor és a szakma feladata. Ráadásul különösen akkor, hogyha valaki nem azzal foglalkozik, hogy menedzselje magát. Hát apám nem görcsölt be abba, hogy ő írt egy Csontvári tanulmányt, és az így meg úgy meg amúgy volt 1948-at, pontosan tudta, hogy akkor borzasztó szegényes volt még a csontvári szakirodalom. Azt ő ismerte, de azt is tudta, hogy utána rendkívül elmélyült csontvári kutatások folytak, Németh Lajos kitűnő munkája, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor lett volna ideje, kedve, hogy ezt elővegye, addigra úgy gondolta, hogy ez fölösleges, túlhaladott. Hát neki nem kell védelmezni Csontvárit az őrültség vágya alól. Nekem is problematikus volt, hogy szabad-e foglalkozni ennek a szövegnek a kiadásával, és nem is arra gondoltam, hogy ez most valami nagy újdonságot fog hozni, hanem inkább arra, hogy egy nagyon fontos adalék a Csontvári recepcióhoz. Tehát, hogy igen, 1948-ban volt valaki, aki ezt gondolta Csontváriról, és nyilvánvalóan nem egyedül gondolta, hanem voltak a környezetében olyan gondolkodók, akik hasonlóképpen látták Csontvárit, mint ő. Ez viszont fontos lehet a Csontvári életmű befogadásának történetét illetően. Az pedig egy ráadás, hogyha megnézzük ezt a szöveget, hogy ad-e még olyan pluszokat, kortól és időponttól függetlenül, amiket ma is érdemes figyelembe venni. Megkérdeztem szakavatott művészettörténészeket, hogy mit gondolnak erről, és azt mondták, hogy érdemes kiadni.
Az 5x10 művelődési házban tartott könyvbemutatón művészettörténészek elemezték édesapja tanulmányát, valamint Csontvári alkotó művészetét. Engedjen meg egy személyes kérdést, hiszen a rádióhallgatók bizonyára ismerik az ön irodalomtörténészi, irodalomkritikusi munkásságát, ami rendkívül gazdag. Milyen érzés volt édesapja írását ennyi évtized után szerkesztenie. A kedves rádióhallgatóknak elárulom, hogy ön erről val a Csontvári kötet bevezetőjébe. Na de mégis, erkölcsi kötelességének érezte ezt a megjelentetést, vagy amint az imént említette, a Csontvári recepció szempontjából tartotta fontosnak.
A kérdés nehéz, mert nyilván nem hagyható ki ennek a megítéléséből, hogy a szerző fia vagyok. De én sose gondoltam úgy, hogy a családi kapcsolatok, a szeretet, meg a szellemi összetartozás, meg egyebek befolyásolnak egy ilyen kézirat kiadási projektet. Az foglalkoztatott, hogy ez jó, vagy nem jó, fontos, vagy nem fontos. Egyébként nem könnyű elvonatkoztatni ettől, de nekem nem volt olyan nagyon nehéz. Apámmal nekem a személyes viszonyom az tényleg ilyen szempontból kettős volt. Egyrészt tudtuk úgy nézni egymást, mint apa és fia, másfelől tudtuk úgy nézni egymást, mint két egymástól független alkotó a maga műfajában. De ez még azt is hozzá kell mondanom, ami tényleg családias, meg kedves, hogy tulajdonképpen, ha egy visszagondolok, nagyon meglepő, hogyha apám festett valamit, akkor 3 éves koromban is engem hívott oda, hogy mondjam meg, hogy hogy tetszik. És ez így volt 60 éves koromban is. Tehát tulajdonképpen ez a fajta valószínűleg velem született kritikai érzéke számára fontos volt, mert nyilván nem a gyereknek akart ezzel kedvezni, vagy nem arra volt kíváncsi, hanem tudta, hogy én megmondom neki, hogyha tetszik valami, vagy egyetértek, vagy nem értek egyet. Tehát ez az egyik része. A másik, hogy azt viszont tudtam, hogy apám számára Csontvári az sok szempontból nagyon fontos. Gondolom egyébként ennek az 1947 körüli emlékének a folytatásaként, mert noha ő tulajdonképpen a maga képein inkább Szőnyit követte, vagy Egri felé szeretett volna nyitni, hát ezek nagyon távol vannak a Csontvári ábrázolásmódtól. Abban viszont stimmelnek, és összehasonlíthatóak, hogy a természetelvűség, a szépség felé nyitottság, az mindegyikükben megvan. És ezt a fajta szépséget kereste apám is a festészetben, hozzátéve egyébként, hogy nem a mesterei által, hanem az ő igazi mestere, a nagyapja volt, aki Rózsahegyen élt, és szerintem egy rendkívül tehetséges festőművész volt. Természetesen a történelem úgy hozta, hogy ő belőle sem lett nagy magyar festő, sokkal inkább ugye Rózsahegyi lévén nagy szlovák festőként jelenik meg a szakirodalomban, de az ő Rózsahegyi festő barátai a maguk emlékirataiban megemlítik, hogy nem rossz ember, meg kedves, meg szeretjük, de azért megtanulhatott volna már tisztességesen szlovákul. De közben egy patriarchális együttélés és szakmai szeretet fűzte őket össze, és tulajdonképpen ez az a világ, ami engem sokkal jobban érdekel, mint az egyes részkérdések, részproblémák. Ennek a légköre az, ami rendkívül vonzó számomra, és ebbe beillik apám és Csontvári is, ez a kézirat is, nem illik bele az, ami azután következett, a 49-es fordulat után, az egy másik történet, de tulajdonképpen mindig sikerült megtalálni azt a csendes zugot ebben a történelemben, ahol lehetett a mindenféle bajok közepette is emberi módon és a hozott klasszikus értékek jegyében élni. Persze ehhez megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy apámnak a legnagyobb fájdalma volt, hogy a testvéri Csehszlovákiába 1956 és 65 között nem kaptunk útlevelet, és nem tudott ellátogatni a szeretett Rózsahegy városába.
Visszatérve az ön édesapja Gró János Csontvári tanulmányára, izgalmas olvasmány nem szakembereknek is. Én például kimondottan élvezettel olvastam, ahogy a szerző a szín, a kompozíció, a képek szerkezetét elemzi, konkrétan egy-egy Csontvári alkotásra hivatkozva, ugyanakkor Csontvári életútját is figyelembe véve. Nagyon szép a Magyar Szemle Alapítvány kiadásában megjelent kis tanulmánykötet, azokkal a festményekkel illusztrálva, amelyekről az édesapja a tanulmányban ír.
Ami a képelemzéseit illeti, én azt hiszem, ahhoz sokkal jobban kellene ismernem, vagy ismernünk, hogy mit tanítottak annak idején a képzőművészeti főiskolán a mesterek a hallgatóknak, kompozícióról, színharmóniáról, a színeknek a kompozícióban játszó szerepéről, és olyan dolgokra, amik Csontváry esetében különösen fontosak, mert apám később is foglalkozott a csontváry képek kompozíciós rendszerével. Nagyon izgatta az, hogy milyen titkos geometriai elvek szerint építette fel Csontváry a képeit. Na most azt gondolom, amit nem tudunk, hogy a mesterek erről mit mondtak. Az az érzésem, sőt tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy az a képelemzési módszer, ami nekem is újdonság, és ami az olvasóknak újdonság lehet, az akkori főiskola oktatási módszerét tükrözi, vagy azt képezi le. Ma is van olyan, hogy ha valaki elmegy történész hallgatónak, akkor kap egy ilyen stúdiumot az első fél évben, hogy bevezetés a történelemtudományba, vagy az irodalomtudományba. Valószínűleg ők is kaptak egy olyat, hogy bevezetés a festészettudományba, idézőjelbe persze a tudomány, és azokat a normákat is megismerhetjük, nem képzőművészként, nem szakemberként, amit akkor tanultak, tehát a módszertant megismerhetjük ebből, és ez szerintem hallatlanul érdekes lehet minden nem szakembernek. Hozzáteszem egyébként, hogy azoknak a szakembereknek is, akik már egészen más metódus szerint kaptak képzést.
Kegyelem, hogy Gellóczi Gedeon annak idején rábukkant ezekre a csodálatos festményekre. Ugye tudjuk, hogy műtermet keresett tulajdonképpen, és ott szó szerint belebotlott Csontváry alkotásaiba. De ugyanakkor én azt gondolom, kegyelem az is, hogy szellőztetés céljára, ahogy említette, éppen a Magyar Képzőművészeti Főiskola folyosóin kerültek ezek kiállításra. Ennek köze lehetett a Párizsban létrejött kiállításhoz is.
Feltétlenül a képzőművészeti főiskolán a francia nyelv oktatásban és egyáltalán korábban a művészettörténetben François Gachot nevű francia kultúrdiplomata is jelen volt. Ő korábban már írt egyébként Csontváryra egy könyvet, tehát ő mindenképp Csontváry tisztelő volt. És kapcsolatban állt a Párizsba került Szabó Zoltánnal, aki a nagykövetségen szervezte a kulturális kapcsolatokat. Tehát volt egy olyan kulturális bázisú háló, amelyik alkalmas volt arra, hogy egy ilyen kiállítást megszervezzen Párizsban. Magyarországnak pedig égető szüksége volt 45 után is a teljesen megrokkant magyar presztízs helyreállítására, tehát mutatni valami olyan kulturális értéket, ami kicsit javíthatott volna Magyarország megítélésén. Tehát egy kultúrdiplomáciai misszió volt, hogy ez a kiállítás megvalósult, és ehhez kellettek ezek a véletlenek. És hát természetesen ott volt Csészabó László is, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, és ott voltak olyan művészettörténészek is, akiket nyilván a szakma sokkal jobban ismer, mint én, úgyhogy én arra nem is akarok nyilatkozni, de az, hogy erre szükség volt, ez egy óriási dolog, hogy ezt az akkori kultúrdiplomácia fölismerte, a csontváry művészete alkalmas arra, hogy Magyarország presztízsét próbálja helyreállítani. Ez nem akármilyen elképzelés és elgondolás. Most, hogy ebből mennyi a véletlen, nem akarok abban a spekulációba, hogy nincs véletlen, de itt azért volt egy tudatosan fölépített kultúrpolitikai törekvés is. És ez kapta meg a munícióját, ami nyilván nem véletlen, hogy Gerlóczi pont oda vitte. Hát hova vitte volna máshova? Nem nagyon volt más lehetőség, és nyilván itt megvoltak azok a kapcsolati hálók, baráti kapcsolatok, amik ezt magukkal hozták. Ezt, ha valaki éppen kíváncsi rá, szerintem az akkori levelezésekből, meg az akkori sajtó részletes végig kutatásával meg tudja állapítani, hogy ehhez ki milyen módon viszonyult, de nem hiszem, hogy ez a szakmán túl olyan sokakat érdekel. Tehát én inkább azt mondom, ez is kellett ahhoz, hogy a csontváry képek megmaradjanak. Nem csak az a véletlen, hogy Gerlóczi Gedeon megmentse attól, hogy a zöldség meg egyéb kereskedő kocsijaira kerüljön takaróponyvának, mint vászon. A későbbiekben is kellett hozzá sok-sok szerencse, hogy megmaradjon ez a mű, és mindnyájunk örömére szolgáljon.
Végül engedjen meg egy nagyon személyes kérdést. Önnek bizonyára nem csak kihívást jelentett, hanem örömet is a tanulmánnyal való szerkesztői munka. Változott-e az ön csontváry szemlélete, a csontváry képekről alkotott véleménye most, hogy ezzel a tanulmánnyal nagyon alaposan, nagyon részletesen foglalkozott?
A kézirat az csak a 60-as évek elején tűnt el egy időre apám szeme elől. Költözés, volt nálunk házkutatás, szét volt rámolva minden, de aztán előkerült és megvolt, nem kellett keresni. Apám talán a halál előtt egy-két évvel el is olvasta újra, és ezt írtam is, hogy amikor már közeledett a vége felé, de még a kóma előtt egy nappal mondta, hogy hát igen, van az a tanulmány, talán nem minden badarság, amit abban összeírtam. Ugye akkor már 60 évvel volt azután, hogy ezt a tanulmányt megírta. Ez az egyik. A másik, hogy igazából nekem könnyű dolgom volt, mert nem én voltam az, aki ezt újra gépeltem, beírtam a gépbe, hanem a feleségem, aki tényleg olyan szeretettel és beleérzéssel hozta közreadható formába ezt a szöveget, hogy utána nekem már könnyű dolog volt megszerkeszteni. Mert egyébként egy ilyen régi kéziratban, pláne ami nem kiadásra készült, akkor hát apám pontosan tudta, hogy ezt nem lehet megjelentetni. Tulajdonképpen igazából saját magának, meg egy-két barátjának írta, de úgy érezte, hogy ezzel tartozik Csontvárinak. Ezért írtam meg. Nem volt fantaszta, nagyon is jól tudta, hogy ezt 49-ben már nem lehet kiadni. Ez a kéziraton is némiképp látszik, hogy nincs minden olyan véglegesre megírva benne. Azzal együtt, hogy nem kis dolog lehetett tőle, aki ugye nem író ember volt alapvetően, hogy egy 100 oldal körüli kéziratot elkészít, azt profi képírónővel leíratja, és utána berakja egy dosszéba, hogy megmaradjon. Mert számára fontos volt. Az, hogy most ez megjelent, nem tudom, hogy ő mit szólna hozzá. Biztos örülne neki, és hümmögne valamit, hogy hát igen, igen, ezek szerint mégiscsak azért nem volt olyan méltatlan. Egy biztos, hogy nagyon kritikusan nézné. A kérdés második fel az volt, hogy változott-e a Csontvári képem ennek hatására. Nekem nem változott meg ettől a Csontvári képem. Nekem sokkal inkább a Csontvári képek alapján változott meg a Csontvári képem. A mondjuk 6-7 évvel ezelőtti két Csontvári kiállítás alapján. Egyrészt volt a várban, a Honvéd főparancsnokság, ugye most is felújítás alatt álló épületében, egy reprezentatív Csontvári kiállítás a hatalmas nagy képeivel, a főművekkel. Ez lenyűgöző volt természetesen, de hát ezeket a képeket már lehetett ismerni a galériából, a Pécsi Csontvári Múzeumból. De volt Csíkszeredán egy ezeket a nagyméretű főműnek tekintett alkotásokat nélkülöző, mert ugye a szállítás, meg biztosítás, meg egyebek miatt nélkülöző kiállítás ott a Mikóvárban. A Csontvárinak a kisebb méretű, kevéssé ismert, kevésbé idézőjelben mondom, reprezentatív művei voltak. És egy más Csontvárit mutatott nekem, amelyik megegyezett bizonyos mértékig a nagy művek Csontváriával, de ebből derült ki, hogy sajátos látásmódja, festői érzékenysége van, és nagyon jól megtanulta a festészet mesterségét. Pár éve volt egy nagyon parádés szép kiállítás a Szépművészeti Múzeumban is. Annyiban volt érdekes, hogy ott a teljes Csontvári életmű keresztmetszete ott volt, de ez nem hozott nekem akkora meglepetést, mint a másik kettő. Nekem a Csíkszeredai volt az igazi reveláció, az változtatta meg a Csontvárihoz való viszonyomat, vagy a Csontváriról alkotott képemet, mert ezeknek az intimitása, a bensőséges világa, az ábrázolásmódja, a festészeti technikák kipróbálása, nagyon sok minden festői érték sokkor inkább megmutatkozott, mint a nagy műveknél, mert a nagy műveknél tulajdonképpen eláll a néző lélegzete, és a monumentalitása lenyűgözi. Nem tud abban elmélyülni, hogy ebben milyen kis apró festői finomságok vannak. Ezek kis képekkel sokkal inkább észre lehet venni, és ez volt az, ami nekem megmutatta, hogy Csontvári tulajdonképpen a főművek és a gigantikus nagyművek nélkül is egy kiváló festő volt.
Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, irodalomkritikussal, édesapja Gró János 1948-ban írt Csontvári tanulmányáról beszélgettünk, amely a Magyar Szemle Füzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg, és mutatták be itt Budapesten az 5-10 művelődési házban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ez ennyi. Csillagfény csókol. vagyok, tegnapok, holnapok, az se, hogy hol lakok, nem izgat már. El vagyok varázsolva, ne ordibálj, ne ordibálj. Nem az a térkép, nem tudom, hogy hol van, ez a hely is van, nem kellett ide, és miért? Meg csak egy árnyék, rám betűz, még várnék, nem hinném, hogy végképp. Csillagfény csókolgat, köszönöm, jól vagyok. Tegnapok, holnapok, az se, hogy hol lakok, nem izgat már. El vagyok varázsolva, ne ordibálj, ne ordibálj. Csókolt az éjjel, de csak a fényével, nem is történt semmi. Szokásos módon el is jött a hajnal, azután a nappal, úgy látszik ez ennyi, ez ennyi.
kérlek, engedj be!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az isteni irgalmasságról. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket az isteni irgalmasságról, az irgalmasságról, ami az Istennek a legfőbb tulajdonsága. Kimeríthetetlen téma, hallgassuk meg Ferenc pápának a gondolatait. Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem, és így szóltam. Nagymama, mert nálunk így hívják az idős asszonyokat. Meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hát, ha ön nem vétkezett, mondtam. Mindnyájan vétkeztünk, felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsájtja meg bűneinket, tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt. Az Úr mindent megbocsájt. Honnan tudja, kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott. Ha az Úr nem bocsájtana meg mindent, a világ nem létezne. Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad. A belső bölcsesség, az Isten irgalmasságról. Ne feledjük el, Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha. Hát akkor hol van a probléma? Kérdezte az idős asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el. Isten a szerető atya, aki mindig megbocsájt, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberélet isteni irgalmasságot. Térjünk vissza Faustina nővér naplójához. Faustina nővér így szólt Jézushoz. Új Jézusom, köszönetként sok kegyelmedért felajánlom nekem testem, lelkem, akaratom és szívem minden érzelmét. Fogadalmammal egészen neked szentelem magam, már semmim sincs, amit odaadhatnék neked. Jézus erre ezt mondta. Lányom, nem adtad oda nekem azt, ami igazán a tiéd. Mélyen lelkemben néztem, s láttam, hogy egész lelkemmel szeretem az Istent. Nem találtam semmit, amit már oda nem adtam volna. Megkérdeztem, Jézusom, mivel rendelkezem még? Mondd meg, s azonnal odaadom tiszta szívvel. Jézus jóságosan azt felelte. Leányom, add nekem nyomorúságodat, mert az kizárólag a te tulajdonod. Ebben a pillanatban megvilágított a lelkem egy fénysugár, s megláttam gyarlóságom teljes mélységét. Azonnal Jézus legszentebb szívéhez simultam, olyan nagy bizalommal, hogyha az elkárhozottak összes bűne terhelné is lelkiismeretemet, mégse kételkednék Isten irgalmában, hanem porrázúzott szívemmel irgalmad mélységébe vetném magamat. Hiszem, Jézusom, hogy nem taszítanál el magadtól, hanem helyettesed kezével feloldoznál engem. Isten megvilágosító kegyelme kell ahhoz, hogy mi is felismerjük mérhetetlen nyomorúságunkat és tehetetlenségünket. Ekkor megértjük mélységében is Jézus szavait a Szentírásból, nélkülem semmit sem tehettek. Vannak helyzetek az életünkben, amikor felismerjük nyomorúságunkat, hogy Isten kegyelme nélkül csak a bűnre vagyunk képesek, és megértjük, mennyire Isten irgalmára szorulunk. Kérjük az Úrtól, hogy adja meg ezt a megvilágosító kegyelmét, és adjuk oda mi is nyomorúságunkat neki. Nem könnyű ezt beismerni, és sokszor egy életen keresztül titkoljuk, leplezzük, mindig és mindenki előtt jó színben akarunk feltűnni, erőnkön felül, még Isten előtt is. És ebbe hosszú távon elfáradunk. Nagy megkönnyebbülés a léleknek, amikor felismeri, beismeri, hogy nem mindenható. Akkor jön el az Úr mindenhatósága az életünkbe, amikor a mi mindenhatóságunk véget ér, mondta egy szent. Faustina nővérnek Jézus elmondta, hogy számára a legkedvesebb ima a bűnösökért mondott ima. Ezt mondta az Úr. Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima, a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom. Imádkozzunk gyakran a szegény bűnösökért, mert ezt az imát Isten mindig meghallgatja, és nem lesz következmény nélkül. Még ha csak egy fohász mondunk is, Uram, irgalmaz a szegény bűnösöknek, biztosan remélhetjük, hogy sok bűnös nyer kegyelmet ilyenkor a világon. Hogy mennyien és kik, azt majd csak a mennyben tudjuk meg. Ne csodálkozzunk majd, ha mi is odajutunk, és sokat imádkoztunk a bűnösökért, megszámlálhatatlan sokaság üdvözöl minket az örök országban. A mi imáinknak köszönhetik, hogy üdvözültek. Mennyire hálásak lesznek imáinkért. Időnként az Úr már itt a földön is megmutatja nekünk imáink gyümölcsét, de csak részben, mert könnyen elbíznánk magunkat. Amikor a szegény bűnösökért imádkozunk, akkor önmagunkért is könyörgünk. Beismerjük, hogy szegény, beteg bűnös emberek vagyunk, és gyógyulásra, megtérésre szorulunk. Ezekkel a gondolatokkal nagyon passzol Matta el Maskin, egyiptomi kopt ortodox szerzetes gondolata. Ha már megértettük, hogy milyen fontos a bűnösökért mondott könyörgés, ekkor az ima egyre súlyosabb felelősséget hordoz, mert ha a körülöttünk lévő bűnösökért mondott ima valamilyen oknál fogva abba marad, ha elhagyjuk az értük végzett könyörgést, akkor meghalnak bűneikben. A bűnös meghal bűneiben, mert mások imája nem ébresztette föl, nem keltette életre. Hogyan lehetne mentséget találni annak, aki elhanyagolta az érte mondandó imát, és így elzárta tőle az életforrást, mely Isten az ő felelősségére bízott. Látjuk már, mennyire súlyos dolog az imádság. Az imádság tehát a lelki élet elején szükségesnek látszik, azután a haladók szemében létfontosságú, a lélektől származó élethez, végül pedig azoknak, akik beléptek a másokért végzett ima misztériumába, azok számára az egyik legsúlyosabb felelősség, amelyet Isten az embernek valaha is adott. Az ember, aki érzi a szükségességét annak, hogy a bűnösökért imádkozzék, mégis elhanyagolja az értük mondott imát, az bűnrészessé válik, és felelős lesz halálukért. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűnt követel, mint ahogy a Jakab levélben olvashatjuk. Távol legyen tőlem, hogy vétkezzem az Úr ellen, megszűnjek, értetek imádkozni. Sámuel első könyvéből. Az imádság képessé tesz arra, hogy a halálból az életre vezessen másokat, hiszen a bűn a lélek halála, az imádság a módja annak, hogy a bűn elnyerje bocsánatát. A hitből fakadó ima meggyógyítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követel, bocsánatot nyer. Ugyancsak a Jakab levélben olvashatjuk. Arra vagyunk hivatva tehát, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Nem csak azért, hogy kimentsük őt a bűn halálából, hanem azért is, hogy velük együtt mi is meg ne halljunk. Az ima, amit álhatatosan mondunk értük, a könyörgés, a könnyek megszabadítanak minket a vérükért való felelősségünktől, és megment minket attól, hogy miattuk meghalljunk. Így a bűnösökért mondott közbenjáró ima növeli az emberiség családjában a tagok összetartozását, s ezt teszi felelőssé az embert testvérének üdvösségéért. Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek. Olvashatjuk Ezekiel próféta könyvéből. Így lehetséges, hogyha valaki kitárja lelkét az imádságban a bűnösökért, az az üdvösség hírének apostola lesz mindenféle és fajta bűnös számára, akár a közelében él, akár távol tőle, függetlenül attól is, hogy találkozott-e vele élete során, vagy akár sohasem látta. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mondja Jézus. Az imádság által az ember pappá lesz, vagyis felelős mások üdvösségéért. Képessé válik arra, hogy szeretetben, önátadásban, Krisztus áldozatából és papságából való részesedés által kiszabadítsa az ítéletből azokat, akik bűneik miatt halálra jutnának. Azáltal, hogy magára veszi bűneiket, a fájdalom súlya alatt szíve sóhajtozásával és lemondások vállalásával, mint hogy magát bűnössé teszi mások helyett, képessé válik arra, hogy kérje számukra bocsánatot, és el is érje azt. Faustina nővér naplójában Jézus így szól a papokhoz. Ma azt mondta nekem az Úr, írja Faustina nővér, megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, mert az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra, bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmeket adok. Szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Gyakran tapasztalom én is, lelkipásztori szolgálatomban, hogy mennyire így van ez. Sokszor elég csak annyit mondani, látod, milyen jó az Isten, milyen irgalmas. És a gondterhelt, összeráncolt homlokok már is simábbá válnak, a zaklatott szívek megenyhülnek, apró mosoly jelenik meg az arcokon. Sokszor ezt a legnehezebb elhinnünk, hogy még nekünk is megbocsájt az Isten. Akkor mégis szeret engem az Isten? Mégis szerethető ember vagyok? Még sincs minden elveszve? Sokat beszéljünk Isten jóságáról. Ha alkalmas, ha nem. Erre vágynak a lelkek, minden ember erre vágyik. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, olvashatjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését az isteni irgalmasságról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.